Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Hozzád emeljük, Urunk, a szívünket, és kérünk, hogy fogadd el. Tisztítsd meg, gyógyítsd meg, töltsd el a te békességeddel, erőddel. Kérünk, Urunk, hogy a veled való találkozást élhessük át ebben az órában is. Mert a veled való találkozás mindig ünnep, mindig teremtő alkalom, gyógyító, szabadító, újjá szülő alkalom. És kérjük, hogy ez most is így történjen. Légy jelen lelkeddel, és tedd az emberi szót mennyei üzenetté. Amen. Isten igényét olvasom, melynek alapján szólni kívánok hozzátok, testvéreim, ezen az estén is. Amint írva található az János evangélium a 3. részének 16. versében. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az első alkalommal szóltam arról, hogy sokat magammal vallom, hogy ebben az egy bibliai versben benne van a Biblia egész üzenete. A legfontosabb, amit Istenről tudhatunk, amit Jézusról tudhatunk, amit a hitről és amit az örök életről tudhatunk. Az első este szóltam arról, hogy a legfontosabb, amit Istenről tanít a Biblia, az, hogy szeret. Úgy szerette Isten a világot. Ennél fontosabb mondani valónk az Istenről nincs, mint az, hogy szereti ezt a világot. Változatlanul ma is. Isten szeretetének, gondoskodó atyai szeretetének a sokféle jeléről beszélgettünk az első este. Aztán tegnap arról volt szó, hogy Isten szeretete legnyilvánvalóbban abban mutatkozott meg, hogy elküldte a világra egyszülött fiát. Az általa igazolt, abszolút hiteles mennyei követet azért, hogy megmentsen bennünket. Ez a legfontosabb, amit Jézusról tudnunk kell, hogy belőle egy volt, nem egy az emberiség nagy tanítói, csodadoktorai, profétái, vallásalapítói közül, hanem az egyetlen abszolút hiteles mennyei követ, aki azért adatott, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És ma arról szeretnék szólni, ami a legfontosabb tudnivalónk a hitről. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten megváltó szeretetének ajándékait, tehát a bűnbocsánatot, a lelki békességet, a Szentlélek erejét, örömét, vezetését, ajándékait, az örök élet bizonyosságát csak hitáltal nyerhetjük meg. Isten e földre szóló hétköznapi ajándékai, az ő gondoskodó szeretetének ajándékai mindenkinek adatnak. Ehhez nem kell hit. Isten enni, innivalót ad a nem hívőnek is. Sőt, nagyon jó emberi kapcsolatokat, boldog házasságot is adhat. Nem hívőknek is. Adhat szép, tisztességes földi életet. Sok mindent ad az Isten, ahogy maga Jézus is mondta, hogy felhozza napját jókra, gonoszokra, esőt ad igazaknak, hamisaknak földjére. Sok mindent, ami a földi élethez szükséges, megad az Isten a hit feltétele nélkül mindenkinek. De vannak ajándékai, amelyeket az előbb felsoroltam, amelyeket csak hitáltal lehet tőle átvenni. De hát mi is a hit? A közgondolkodásban úgy él, hogy a hit azt jelenti, hogy elhiszem, hogy van Isten. Az emberiség két felé oszlik, vannak, akik hiszik, hogy van Isten, és vannak, akik nem hiszik, hogy van Isten. Nos, testvérek, benne dőljünk ennek a csalásnak. Jakab apostol nagyon kijózanítólag mondja, hiszed az Istent, hogy van, hogy egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek tőle. A nagy választóvonal nem ott van az emberek között, hogy van, aki hiszi, hogy van Isten, és van, aki nem hiszi. Aki hiszi, hogy van Isten, de abszolút lényegtelen dolog ez az életében, tehát hiszi, hogy van Afrika, de még sose járt ott, ugye? Nem is érdekli, hogy mi van Afrikában, elhitte, hogy van Afrika, mert mások mondták. Afrika az ő életében nem játszik szerepet. Hát körülbelül sokan így gondolkodnak Istenről is, lehet, hogy van Isten. Miért ne volna? De ez a hit, ez nem játszik formáló szerepet az életében, ennek semmi jelentősége nincs. Ez a hit nulla. Ez pontosan annyit ér, mintha azt mondaná, hogy nem hiszem, hogy van Isten. És ugyanúgy nem törődik azzal, amit Isten üzen, mond, benne általa is lenni akar. A nagy választóvonal ott van, hogy vannak, akiknek az életében a hit életformáló, meghatározó erő. És vannak, akiknek az életében nem az. Szeretném egy képpel, hasonlattal szemléltetni azt, amiről itt szó van. Egész életemben kertes házban éltem. Néhány esztendőt kivéve, amikor itt Pesten laktunk, de olyankor is a nyári szünetet nagyszüleimnél töltöttem Hartán, és aztán egész életemben vidéki parókiákon laktunk, most is kertes házban lakunk. A kertünket minden tavasszal fölássuk. És ilyenkor egy csomó hangyabolyt megbolygatunk. Hogy tudnánk ezeknek a hangyáknak elmondani, hogy költözzenek a kerítés tövébe, és ott békén lehetnek? Itt, ahol az ágyást szeretnénk kialakítani, itt évről évre megbolygatjuk őket, egy csomó hangya elpusztul, a boly fölbojdul, újra kell az egészet kezdeni. Olyan jó volna, ha meg tudnánk nekik mondani, hogy gyerekek, menjetek oda a kerítés tövébe, és ott semmi bántódásnak nem lesz. Hogy tudnám ezt megmondani? Hát, ha hangya nyelven tudnék szólni. Ha magam is hangyává lennék, és elmondanám, hogy hangyatársaim, én onnan jövök, ahonnan a veszedelem érkezik minden évben. És szeretném nektek elmondani, hogy hogyan lehet ezt a veszedelmet kivédeni. És akkor mi volna? Volnának hívő hangyák, ugye? Akik azt mondanák, hogy tehát lehet, hogy így van. Mondjad akkor, hogy mit csináljunk. És akkor az én szavamra eljönnének a kerítés tövébe. De talán volnának nem hívő hangyák is, akik azt mondanák, hogy te beszélsz, hát ugyanolyan hangya vagy, mint mi. Honnan tudod te, hogy mi jön itt a következő tavasszal? Mi olyan szépen kialakítottuk itt a bolyt, hát bolondok leszünk ezt most felbolygatni. És ezek a hangyák ezen a tavaszon ismét elpusztulnak, vagy legalábbis hajléktalanná válnak. Ennek a képnek az alapján szeretnék egy kérdést föltenni, és arra kérni a testvéreket, hogy gondolkozzanak el velem együtt a helyes válaszon. A kérdésem az, hogy ugye az ember pszichés, lelki tevékenységei három nagy tartományra oszlanak, az értelem, az érzelem és az akarat területére. A kérdés az, hogy a hit melyik tartományba tartozik? Az értelem, az érzelem vagy az akarat területére? Meg vagyok róla győződve, hogy mind a háromban. Az előző példán gondolkodjunk el. Tehát a hangyák, ha valaki hangya nyelven elmondaná nekik, hogy hogy lehet a veszedelmet kikerülni, először az értelmükkel fognák fel. De ez még nem segít rajtuk. El kell hinni, hogy az a hangya, aki ezt a az üzenetet hozza, az csak ugyan a másik világból jön, és érdemes a szavára hallgatni. Egyfajta bizalom szükséges, hogy ennek a hangyának a mondani valóját komolyan vegyék. És végül egy akarati döntés kell, ugye, hogy igen, hát akkor hagyjuk itt ezt a veszélyes területet, és húzódjunk a kerítés tövébe. Értelem, érzelem, akarat, egész valónk, egzisztenciális döntése Krisztus mellett. Ez a hit. Mert ugye mindnyájan értitek, hogy az a hangya, aki a másik világból jött közénk, hangya testvérek közé, az Jézus Krisztus. Amit én nem tudok megcsinálni, hogy hangyává legyek, és a hangyákat megmentsem, Isten azt velünk meg tudta tenni, hogy ő lelkét egy emberi testbe öltöztette, emberi nyelven mondta el nekünk, hogy mi a megtartatás lehetősége, hogy lehet Isten országába átlépni, átmenekülni, és ott megszabadulni, örökké megtartatni. És emellett a Jézus Krisztus mellett, a mennyből érkezett követ üzenete mellett egy egzisztenciális, egész valónkra kiterjedő döntés, ez a hit. Van ennek egy értelmi része, hogy megértem azt, amit ő mond, van ennek egy érzelmi része, hogy bizalmat szavazok neki, hiszem, hogy ez tényleg javamra válik. És van egy akarati része, hogy akkor úgy döntök, hogy vele tartok. És akkor fogom átélni Istennek ezeket a szabadításait, amikről szóltam, tehát a bűnbocsánatot, a lélek békességét, a Szentlélek örömét, erejét, vigasztalását, vezetését, a lélek sokféle ajándékát és az örök élet bizonyosságát, akkor fogom átélni. Egy új dimenzió jelenik meg ilyenkor az ember életében, szinte önmagunk fölé emelkedünk, az igazság az, hogy ekkor válunk meggyőződésem szerint teljes emberré. Erre teremtette Isten az embert, a vele való életközösségre, itt a Földön és az örökké valóságban. Igazában egy hiányos emberséget élünk meg az Istennel való kapcsolat nélkül. Majdnem emberek vagyunk, de egészen emberek nem lehetünk az Istennel való kapcsolat nélkül, mert ő erre teremtett bennünket, és egy csomó ajándékát csak így a vele való lelki közösségben hitáltal tudjuk megnyerni. Na most ebben szeretnék segíteni a testvéreknek, megerősíteni azokat, akik döntöttek, és oda segíteni a Krisztus melletti döntésre azokat, akik valahol elakadtak. Ebben szeretnék segíteni ezen a három területen. Tehát először is az értelem területén. Nagyon sokan kételkednek a Biblia hitelességében, Hiszen 2000 évvel ezelőtti eseményeket mond el a Biblia, és maga Jézus nem hagyott ránk emlékiratokat, a tanítványai írták le ugye állítólag Jézus életét, szavait, de hát azóta eltelt 2000 év. A tanítványok kézírásai nem maradtak ránk, másolatok maradtak ránk, és a másolatok másolatai, és ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogy az a Biblia, ami a kezünkben van, az már annyira átdolgozott, átírt valami mesekönyv, aminek vajmi kevés köze van az eredeti eseményekhez. Ezt a fajta gondolkodást mesterségesen is gerjesztik. Vannak, akiknek érdekükben áll, hogy az emberek ne adjanak hitelt a Bibliának. És ezért féligazságokkal, vagy egyszerűen valótlan állításokkal tömegeket vezetnek félre, akik nincsenek tisztában a valósággal. Mert a valóság az, testvérek, hogy az ókorból egyetlen egy könyv nem maradt ránk eredeti kézírásban. Tehát nincsen olyan kéziratunk, amely Szókratész, Szofoklész, Pláton, vagy Vergilius, Ovidius, és így tovább műveit a szerző kézirataként őrizte volna meg számunkra. Minden ókori irat, irodalmi mű másolatban maradt ránk, vagy a másolatok másolatában. Nem csak a Biblia, minden ókori irat. De ha összehasonlítjuk, hogy hány másolatban maradtak ránk ezek az ókori iratok, és mikor keletkeztek ezek a másolatok, és hány másolatban maradt ránk a Biblia, és mikor keletkeztek ezek a másolatok, akkor elképesztő adatokhoz jutunk. Vannak, akik ezeket ismerik, de akik nem ismerik, azoknak hadd mondjam el, bárki utána nézhet megfelelő helyen, hogy óriási, egyszerűen összehasonlíthatatlan különbség van a Biblia és minden egyéb ókori irat között. Tacitus, római történetíró, az első század végén írta a műveit, tehát 116-ból keletkezik például az Annálész című történeti művét. Ez 16 kötetes mű. Ebből az első 6 kötet egyetlen egy példányban maradt ránk, egy másolatban. Ez a másolat 750 évvel később keletkezett, mint Tacitus eredeti műve. 750 évvel később egyetlen másolat. Ez áll rendelkezésünkre Tacitus Annálészének az első 6 könyvéről. A következő könyvek kimaradtak, nincs egyetlen egy példányunk jelenleg, lehet, hogy majd a régészek valahol találnak ilyen elveszett kötetet, de pillanatnyilag csak tudunk róla, hogy további kötetek következnek addig, amíg a 11-től 16-ig terjedő kötetek ismét rendelkezésünkre állnak, szintén egy példányban. Ez az egy példány 900 évvel későbbi, mint Tacitus eredeti műve. Josephus Flavius, zsidó történetíró, megírta a zsidó háború történetét. Szintén a századforduló körül, ő egy kicsit a századforduló előtt. Tehát 100 előtt valamivel megírta a zsidó háború című könyvét. Ez 9 másolatban maradt ránk. Összesen 9 másolatban a zsidó háború. És ezek a másolatok is sok száz évvel későbbiek, mint Josephus Flavius eredeti műve. A legjobban dokumentált ókori irat a Biblia után Homérosz Iliásza. 650 példányban maradt ránk Hát ez már nagy különbség, ugye? Egy példány, kilenc példány. 650 példány van. 650 görög kézirat, másolat őrzi Homérosz Iliászát, amelyet ő Krisztus előtt 800 körül írt. A másolatok a Krisztus utáni második, harmadik századból valók. 800 meg 200, 300 az több mint 1000 év. Tehát Homérosz Iliásza több mint 1000 évvel későbbi másolatokban maradt ránk. Mindezek ellenére senki nem kételkedik abban, hogy az az egyetlen Tacitus másolat, ami rendelkezésünkre áll, az hiteles. Hogy az a 9 másolat Josephus Flavius zsidó háborújáról az hiteles. Hogy Homérosz Iliászából az 1000 évvel későbbi másolatok hitele, ő nem szokta kételkedni. Mi a helyzet a Bibliával? Az Új Szövetség 5600 másolatban maradt ránk. Ez a szám nem végleges, további papírusz tekercseket, töredékeket találnak szinte évről évre. 5600, azon felül van a száma a megtalált újszövetségi kéziratoknak, amelyek vagy az Új Szövetség egészét, vagy annak részleteit tartalmazzák. A 300-as évekből való a Sinai Kódex és a Vatikáni Kódex. Bárki megnézheti ezt, megvannak ezek a könyvek a világ nagy könyvtáraiban, a Vatikáni Kódex nyilván a Vatikánban, bárki meggyőződhet róla. Ott van. A 300-as évekből egy bibliai kézirat, kódex, amely az Új Szövetséget tartalmazza. A 200-as évekből, most megyünk visszafele, számos papírusz töredék van. Nem az egész Új Szövetség, de számos papírusz töredék. Nem megyek most a részletekbe. Krisztus után 125-ből való a radiokarbon vizsgálatok szerint Krisztus után 125-ből való az a kis papírusz töredék, egy 6x9 cm-es papírusz darabka, amelyet Egyiptomban találtak. Ez a Manchesteri Rylands Múzeumban található. Bárki Manchesterben megnézheti. Ott van 6x9 cm, egy kis darabka, egy bibliai kéziratból. János evangélium a 18. részének néhány versét tartalmazza. Szó szerint úgy, ahogy ezt egyébként más forrásokból ismerjük. Jézus beszélget Pilátussal. Ezt a papírusz töredéket Krisztus után 125-ből származtatják Egyiptomból. János evangéliuma tudjuk, hogy Efézusban keletkezett. Ennek az iratnak el kellett jutnia Egyiptomba. 125-ben már ott volt. János evangéliuma 100 körül keletkezett. Tehát összesen 2 évtized telt el, 2 évtized, amikor Egyiptomban már ott van János evangéliuma. Ezek után nem tudom, hogy van-e valakinek még kérdése a Biblia dokumentáltsága felől. Az Ószövetségről hadd mondjak annyit, hogy részleteket az Ószövetségből, elég korai időkből, a Krisztus utáni századokból ismertünk, de az első teljes ószövetségi kézirat, az Aleppói Kódex, és egészen közel hozzá a Leningrádi Kódex, ezek a nevek nem a keletkezés helyét, hanem a jelenlegi őrzési helyüket jelentik. Ezek a kódexek, tehát az Aleppo és a Leningrádi kódex körülbelül Krisztus után 1000 körül készült. Az Ószövetsége kapcsolatban volt nagyon sokáig ez a gyanakvó feltételezés, hogy hát 1000 év alatt azért annyira megmásították, hogy Jeremiás már nem ismerne rá a saját könyvére. Letagadná, hogy ő ezt mondta. Részletek maradtak fönn, mondom, az Ószövetségből, korábbi időkből. 1000 körül volt ez a két kódex, ami a teljes Ószövetséget tartalmazta. És akkor 1947-ben a Holtenger mellett a hegyoldalon egy Muhammad Attib nevű arab pásztor fiúcska kecskéket legeltetett, és egyszer csak úgy szórakozásból elkezdett köveket dobálni, egyebek közt egy barlang nyílásba is bedobott egy követ, és az furcsán koppant. Oda ment a barlanghoz, hogy mi van itt. És a barlangban agyagkorsókat talált. Agyagkorsókat, cserépkorsókat, amelyek fölül is le voltak zárva légmentesen. Aztán ezt a találmányát, fölfedezését közölte másokkal, rájött arra, hogy ez sokakat érdekel, és nagy pénzt fog értük kapni. Különböző meséket szőtt köré, hogy hogy találta meg, és mik lehetnek ezek. Végül a régészek megvásárolták az összeset, elmentek a lelőhelyre, és kiderült, hogy ezen a helyen, ott a Holtenger közelében egy zsidó szekta élt, ott volt a rendházuk az esszénusoknak, és az irataikat mentették ezekbe az agyagkorsókba. Amikor a római hódítás közelért hozzájuk, féltek, hogy megsemmisülnek az értékeik, és akkor ilyen légmentesen lezárt agyagkorsókba rejtették el az irataikat. Ennek az esszénus szerzetes rendnek a működési szabályzat, a törvénykönyve és nagyon sok minden, ami róluk szól, megtalálható ezekben az agyakorsókban. És majdnem az egész Ószövetség. Majdnem az egész Ószövetség, néhány könyv, illetve részlet maradt ki belőle, mégpedig több példányban is megtalálható, különösen Ézsaiás könyvét szerették, vagy Dániel könyvét, ezek sok példányban megvannak. És aztán ezeket az ott talált kéziratokat összehasonlították az aleppói kódexel, meg a leningrádi kódexel, és kiderült, hogy jószerrel semmi különbség nincs. Néhány szó más, illetve néhány szót más helyesírással írtak a kumrániak, ezek a barlangba, értékeiket barlangba rejtő esszénusok, akik Jézus kortársai voltak. Tehát 1000 évvel ugrott vissza az ószövetségi szövegkutatás az aleppói, illetve leningrádi kódextől a kumráni iratokig hirtelen 1000 évet mentünk vissza. És kiderült, hogy a szöveg messze menően egyezik. Szóval arra kérem a testvéreket, hogy ne higgyék ezeket az elbizonytalanító, szándékosan ködösítő, gyanakvást keltő propagandákat, amelyek a Biblia hitelét próbálják kikezdeni. Egyszerűen összehasonlíthatatlanul a legjobban dokumentált ókori irat, ami ránk maradt, ez a Biblia. Ehhez semmi kétség nem fér. És amikor jönnek ez a Júdás evangéliuma például, igen, tudunk róla. Nem most, hogy nagy dobra verték, és azt próbálják elhitetni, hogy az az igazi, eredeti és a valóságnak megfelelő ábrázolás Júdásról és Jézusról. Tudnék, hogy ők titkos szövetségesek voltak, és Júdás az segített Jézusnak a küldetését betölteni. Ezt a Júdás evangéliumát régóta ismerjük, már mi is tanultunk róla. Ez a Júdás evangéliuma egy második században, tehát 50 vagy talán 100 évvel később keletkezett irat, mint a Biblia evangéliumai. És vele együtt, a Júdás evangéliumával együtt még egy csomó evangélium keletkezett ebben az időben, amikor már nem Krisztus tanítványai írták le Jézus életét, hanem elkezdtek legendák keletkezni Jézus körül, hanem a kereszténység elkezdett keveredni mindenféle korabeli vallással, római görög filozófiával, keleti misztériumvallásokkal, és ezeknek a hatása alatt írtak ilyen fantazmagóriákat. Az egyik szerint Jézus természetgyógyász volt, a másik szerint Jézus forradalmár, lázadó, zélóta, a harmadik szerint Mária Magdaléna szeretője, a negyedik szerint, ahogy itt tudjuk, Júdásnak a legmeghittebb barátja. Tehát ezek egymást is relativizálják, egymásnak is ellentmondanak, és ezek jóval későbbi iratok, mint maguk az evangélium. Az evangéliumok őrzik hitelesen azt, ami Jézussal történt. És ezt a hitelességet számomra aláhúzza az, hogy a négy evangélium nem egyezik szó szerint. Hogy Jézusnak ugyanazokat a szavait, példázatait egy kicsit másképp mondják el. Ez számomra a hitelességüket bizonyítja. Ezek az emberek nem sablon szerint dolgoztak, nem egymást másolták egyszerűen. A Biblia szerzői saját anyagukat, saját emlékezetüket, illetve az általuk tisztelt apostolnak a hagyatékát írták le, őrizték meg. És a négy evangélium a különböző megfogalmazások ellenére egyféle Jézus képet tár elénk. Ez a hiteles. Hát értelmi vonatkozásban ennyit szerettem volna elmondani, hogy nyugodt lélekkel olvassa a mai kételkedő ember is a Bibliát, olvassa nyugodtan, abban a biztos meggyőződésben, hogy ennyire jól dokumentált ókori iratot nem talál még egyet, mint a Bibliát. Így volt, így történtek a dolgok, ezeket mondta Jézus, amiket megőriztek számunkra az evangéliumok. Szeretnék egy kicsit segíteni a másik területen is, a hit dolgában. Nem csak értelmi kérdés a hit, elhiszem, hogy úgy van, ahogy a Biblia leírja, mert ha ezt így elhiszem és ezzel el is intéztem, akkor semmi nem történt velem, és nem ezért jött Jézus erre a világra, hogy elhiggyem, hogy eljött, hanem hogy figyeljek oda arra, amit mond. Azért jött, hogy engem kiszabadítson, megszabadítson, megmentsen a pusztulástól, és örök életet tartson meg. A nagy dolog az, hogyha arra jövök rá, hogy ami a Bibliában van, az nekem szól. Azon keresztül engem keres az Isten. Engem hív. És bizalommal fogadom, hogy mit akarsz, Uram, mondjad akkor. A múlt századnak talán legnagyobb teológusa volt Barth Károly, svájci, bázeli professzor, akinek a dogmatikai iratai így a könyvespolcunkon körülbelül fél métert tesznek ki. Vaskos kötetek egymás mellett. Egyszer megkérdezte valaki, hogy professzor úr, összetudná foglalni egy mondatban, ami ebben a fél méternyi vaskos kötet sorban meg lett írva? Hogyne, azt mondja Barth. És egy gyermek éneket idézett, talán az idősebb testvérek emlékeznek még rá fiatalkorukból, Volt egy ilyen énekünk, hogy engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Ez német eredetű ének. Bart azt mondja, hogy ez az egész erről szól, hogy engem szeret Jézusom, Bibliából jól tudom. Vagyis azt szeretném kérni a testvérektől, ha ezt nem tették volna, még meg eddig, hogy ezt a heti igényket mondják el maguknak egyes szám első személyben. Úgy szerette Isten a világot, és benne engem, hogy egyszülött fiát adta, értem, hogy én el ne veszek, hanem nekem örök életem legyen. És ha ez így van, akkor szükséges egy akarati döntés, hogy igen, én ennek a Jézusnak kívánok a követője lenni. Igen, én kitárom előtte a szívemet, rábízom magam, és megyek utána, mint a felnőttek, az emberek világából érkező hangya szavára, ugye, a hívő hangyák a képzeletbeli történetben elindulnának arra a helyre, ahol megtartatnak. Hát ehhez csak annyit tudok mondani, hogy aki ezt a döntést meghozta, hogy hisz Jézusnak, és rábízza magát, és úgy él, ahogy Jézus mondja, az sose bánta meg. Nem tudok olyan emberről, aki igazán Jézus Krisztusra bízta volna magát, és bármikor ebben csalódott volna. Olyannal találkoztam sokkal, aki formálisan azt mondta, hogy igen, én is keresztény vagyok, én is református vagyok, és aztán végül csalódott. Nem Istenben, hanem a saját Isten képében. Nem Jézus Krisztusban, mert sose bízta rá magát igazán, hanem abban a Jézusban, akit ő magának elképzelt, abban csalódott. De aki igazán Jézus Krisztusra bízta magát, és vele járta az életet, az nem csalódott. Sose bánta meg. Hozzáadjam ezt a ma estét egy kedves barátomnak a történetével, aki a szolnoki gyülekezetünk ifjúsági körének volt a tagja. Úgy lett a tagja, hogy az édesapja hitvalló ateista volt. Tehát nem csak, hogy nem hitt Istenben, hanem ezt fennen hirdette, és a fiának is ezt adta örökségül, hogy eszedbe ne jusson, fiam, ezzel az őrültséggel foglalkozni. Ezt hagyjuk meg a betegeknek, öregeknek, vagy a beteges gondolkodású embereknek. Normális embernek nincs szüksége hitre. Hát ebben nőtt fel ez a fiú, és aztán megtetszett neki egy leány, aki viszont hitben járt. És akin keresztül egy másfajta világot kezdett megismerni. A leány arra kérte, hogy ő ugyan katolikus, ez a leányzó, a fiú pedig hát formálisan református volna, nem kell, hogy átgyere most a katolikusokhoz, menj a reformátusokhoz, én arra kérlek, hogy menj el a református gyülekezetbe, és nézz ott körül. Ha nem érzed jól magad, akkor nem érzed jól magad. Lehet, hogy erre rámegy a kapcsolatunk, hogy nem tudunk a hitben egyek lenni, majd meglátjuk. De én arra kérlek, hogy menj el, nézz körül, győződj meg arról, hogy mi van ott. Hát így jött el ez a Sanyi barátunk a gyülekezetbe, az ifjúsági körbe. Aztán eljött legközelebb is, aztán tanúi voltunk annak, ahogy lassan kinyílt a szíve és hitre jutott. Ő maga így mesélte el a történetét, jóval később, évek múlva. Tudjátok, amikor először idejöttem, az első meglepetésem az volt, hogy itt nem beteges lelkű emberek vannak együtt. Itt egész normális fiatalok vannak együtt, olyanok, mint én. Akik úgy készülnek az életre, mint én. Akiknek ugyanazok az örömeik megvannak, amik nekem. Tehát az első egy ilyen érzelmi benyomás volt, amit ez a fiú szerzett, hogy hát ezek normális, józan fiatalok. Na, akkor érdemes közéjük járni. A második dolog, ami megfogott engem, mesélte később ez a Sanyi, az, hogy amiről itt beszélnek, az is értelmes dolog. De ezek tényleg az élet kérdései, és hát lehet az élet kérdéseivel ilyen szemszögből is foglalkozni. Sőt, egy idő múlva azt vette észre, hogy csak így érdemes foglalkozni az élet kérdéseivel. Alacsonyabb szinten egyszerűen nincs megoldás az élet kérdéseire, csak ezen a szinten. Tehát nála a második volt ez az értelmi közeledés, hogy itt olyan dolgokról van szó, amikkel érdemes foglalkozni, és érdemes az életet így átgondolni. És lassan-lassan érett meg benne a lelke mélyén az a vágy, hogy hát akkor belépjen ebbe a világba. Egy szilveszteri alkalom után, ahol együtt volt hívő barátokkal, ismerősökkel, ahol az évet Isten igéjével és imádsággal zárták, és Isten nevével kezdték az új évet, egy szilveszteri alkalom után hazament, és mielőtt lefeküdt volna, letérdelt az ágya mellé, Istenem, én azt hiszem, hogy vagy. Én úgy gondolom, hogy vagy. És kérlek, hogy adj nekem visszajelzést. És kérlek, hogy fogadj el engem a te országodban. Én is szeretnék olyan boldog ember lenni, mint azok a barátaim, akikkel most együtt voltam szilveszterkor. Azon az éjszakán kiáradt rá az Isten lelke, és eltöltötte az Isten békessége és öröme. Ez volt az az akarati döntés, ami rátette a pecsétet az egész további életére. Ez az ember aztán presbiterünk lett, lelki testvérünk, munkatársunk az Isten országában. Értelem, érzelem, akarat, hogy milyen sorrendben, az lényegtelen, az életünkben ez önként adódik, de mind a három területen van valami tennivalónk, amit hitnek nevezünk. Hiszem, hogy ami a Bibliában van, az Isten üzenete. Hiszem, hogy ez nekem szól, és Isten jót akar velem. Akarom, hogy az én életemben is valóság legyen az, amiről a Biblia szól. Ezt jelenti a hit, a Biblia szerint, és ezt a hitet ajándékozza meg Isten a vele való boldog élet közösséggel, amelyet nem tud megszakítani a halál sem. De majd erről holnap lesz szó. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy megmutatod magad, szólítasz, hívsz bennünket, mert meg akarsz menteni. Mert gazdag élettel, örök élettel akarsz megajándékozni. De helyettünk nem döntesz. Nekünk kell komolyan vennünk azt, amit mondasz. Nekünk kell a szívünkben is igent mondani, bizalmat szavazni neked. És nekünk kell úgy döntenünk, hogy akarunk részesülni mindabban, amit kínálsz. Áldott légy, Urunk, mondjuk ezt sokan, akik ezt a döntést meghoztuk, áldott légy, hogy átsegítettél minket a te lelki országodba. És ott nagyon jól érezzük magunkat, otthon vagyunk. És hadd könyörögjünk azokért, akik még kívülről néznek be az ablakon. Vannak, akik elmennek az ablak mellett, és egyáltalán nem irigyelnek bennünket. Nem tudják, hogy mi van ide bent. Vannak, akik külső sötétségben érzik magukat, fáznak, és irigykedve néznek be a kivilágított ablakon keresztül a meleg szobába. Kérünk, segítsd őket, hogy legyen bátorságuk igent mondani, belépni. Így könyörgünk szeretteinkért, családunk tagjaiért, barátainkért, a téged keresőkért. Öleld őket magadhoz, Urunk, hogy átéljék azt a boldogságot, amit minden embernek elkészítettél, fölkínáltál, és amit egy pillanat alatt megnyerhetünk, ha megnyitjuk előtted szívünk ajtaját. Adj ehhez bátorságot. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal, most és minden időben. Amen. Áldás békessége.